Kezdjük is az, hogy hogy kezdődik a film. Az az alapsetting, hogy történik egy olyan változás, ami miatt elterjednek a szupererők a Földön, vannak olyan bizonyos emberek, akik szuperképességeket szereznek, ezt a settinget már sűrűn láthattuk egyébként itt a szuperhősös korszakban, viszont itt van egy csavar, méghozzá azt, hogy a szupererőket csak bizonyos fajta emberek tudják megkapni.
Igen, itt a szünetben beszéltük, hogy kénytelen leszek néhány pozitív kreditet megszavazni a filmnek itt rögtön az elején, ugyanis az első 5 perc után én kifejezetten bizakodóvá váltam, mert valóban az eléggé gagyi és sablonos, hogy elszabadul, nem tudom, egy vírus, és akkor megfertőz embereket, akik utána gonoszokká válnak, és mindenféle illegális bűncselekményeket követnek el. Csak hogy itt egy ilyen nagyon gyér, de mégiscsak tudományos megalapozottságot is kaptunk, hiszen csak a szociopata emberekre hat ez a genetikai módosulást okozó vírus, úgyhogy egészen itt elkezdtem gondolkodni, hogy ha csak a szociopatákra hat, akik egy ilyen szupergonosz vírus nélkül is meglehetősen sok bűncselekményt és amúgy filmvászonra való tettet hajtanak végre, akkor még kapnak egy ilyen plusz vírust is, hát akkor atyaig itt micsoda gonoszok lesznek, és micsoda kiváló történet keveredik majd ebből. Tényleg legendás gonoszokat fogunk látni ebben a filmben. Sajnos nem így lett, de 5 percig nagyon bizakodtam.
Papíron ugye a társadalomban a szociopaták szupererőre tesznek szert különböző hát képességekre, amivel terrorban tartják a világot, és így el is hangzik egyébként a filmnek még a legelején, amikor már ugye a felnőtt Lydiát és Emilyt láthatjuk, és itt pontosabban Lydiát, hogy már az utcára is félnek kimenni az emberek, mert hát a elnézést kérek a hallgatóktól, de hát egyszerűen így van a filmben, így hívják őket, a szuper gonoszok terrorban tartják a vidéket, de mindezek ellenére simán lemennek kávézni, és ülnek a kávézóban.
De várj, és szuper gonoszok, és az egész filmben egy szuper gonosz volt.
Kettő szuper gonosz, szuper... igen, mert a Bateman által játszott rákember is.
De ő is ilyen félig jó, félig gonosz volt. És amúgy ő meg ilyen, ahogy őt megismertük, akkor kicsit ugorjunk, a Bateman, ő egy ilyen borzalmas volt, tehát hogy a karjai helyén rák ollók voltak.
Ez volt a szuper gonosz képessége.
Igen, és ő nem csinált semmi szuper gonosz dolgot, őt egy egyszerű, primitív bolti lopáson érjük először, amihez nem kell sem szociopatának lenni, sem egy szuper gonosz erő által megfertőzve lenni, az gyakorlatilag egy bolti lopást, azt már nem azt mondom, majdnem mindennapos dolog, tehát ez nem kell semmilyen különleges képesség, úgyhogy ezért mondom, hogy egy ilyen nagyon erős, szuper gonosz szereplője volt a filmnek, miközben mindenki arról beszél, hogy rettegésben tartja a várost a szuper gonoszoknak a hada, de hol voltak ezek a hadak?
Hát igen, hogy igazából nagyjából csak egyetlen egy kvázi, annyira szörnyű hát kimondani, annyi gonoszt látunk ebbe a filmbe, aki méghozzá a Lézert alakító színésznő volt, aki hát, gonoszul nézett, meg folyamatosan azt hajtogatta, hogy meg akar valakit ölni, mindegy, ki csak megölhessen valakit, és amúgy lézert lő a kezéből, de amikor egy legalább 500 kilós konténert rádobnak, akkor az alól simán kimászik, de hát nem az volt a képessége, hogy sebezhetetlen, hanem hogy lézert lő, de hát az egészen nem volt értelme. Az ő szövege is igazából csak fájdalmasak voltak, közelről nézett emberek arcába és mondogatta, hogy őt is megölöm, meg őt is megölöm. Gyakorlatilag ennyiben kimerült az egész. Mondjuk ő legalább hiteles szociopata volt.
Hát ő hiteles szociopata volt, de ehhez nem kellett volna szerintem egy ilyen vírus vagy. Hát jó, ugye mondtad, hogy paródia. Nekem ez amúgy, nem is tudom, azért nem esett le, mert oké, nyilván leesett, de szerintem egy paródia feltételezi azt, hogy értően nyúlunk hozzá valamilyen alapanyaghoz, és azt így a fonákjára fordítjuk ki, tehát hogy tényleg valamilyen művészi értéket csempészünk bele, szóval én ezért nem is akarnám paródiának csúfolni, nem akarom a paródia szó jelentését ennyire lesülyezteni, hogyha fogalmazhatok így. Mindegy, hogyha ez paródia, akkor elég parodisztikus, hogy valóban valakinek van rengeteg szuperereje, és csak azért akarja használni, mert hogy szeret ölni. Oké. Nagyon vicces.
Igen, meg hát, hogyha valakinek az a szuperereje, hogy rákollók vannak a keze helyén, akkor nyilvánvalóan az már nagyon félelmetes valaki, hiszen hogyha belegondolunk, és kicsit realisztikusabbak vagyunk, csak le kell lőni egy pisztollyal, és meg van oldva, gyakorlatilag annyira nem félelmetes. Ugyanez igaz egyébként a lézert lövő lézerre, tényleg eddig jutottak a forgatókönyvírók, és Ben Falconnak ennyi kreativitása volt, hogy a lézert lövő karaktert lézernek nevezi el. Úristen, jó, mondjuk mi lepődök meg Jason Bateman rákoló kezű karakterének a neve az, hogy rák. De ez már tényleg fájdalmas, ennél már tényleg csak a Melissa McCarthy karakterének, akinek a szuperős neve az lesz, hogy Kalapács.
Jézusom.
Miközben Emily Stanton pedig Bingo lesz. Fogalmam sincs, hogy miért. Igen.
Na jó, de amúgy akkor menjünk vissza az elejéhez. Volt még egy pillanat, amikor azt hittem, hogy ez egy vicces film lehet. Mindegy, annyit az elején, hogy a Octavia Spencer által alakított karakternek a szüleit megölték a szupergonoszok, úgyhogy ő már egészen kiskorában elhatározza, hogy az egész életét annak szenteli, hogy kikísérletezi az ellenszert a szupergonoszok ellen, és felveszi velük a harcot, azért, hogy bosszút álljon így évekkel később a szülei halála miatt.
Igen, ez egy kis közbevetés, hogy itt a hatalmas megoldás az volt, hogy nem egy olyan fegyvert akartak volna kifejleszteni, vagy egy olyan hadsereget felállítani, vagy olyan képzett katonákból álló egységet bevetni, akik mondjuk tudnak kezelni egy ilyen krízis helyzetet. Nem, Emily Stantonnak a nagy terve az volt, hogy ő rá fog jönni, hogy hogyan szerezhetne magának is szuperképességeket, mert ez nyilván sokkal egyszerűbb és logikusabb.
Igen, úgyhogy ő egy ilyen kis stréber leányzót alakított a kezdetektől fogva, hívták őt bulizni, társasági életet élni, de sosem ment, mert mindig a ellenszérumon dolgozott, úgyhogy ő már gyakorlatilag ennek szentelte minden egyes percét, és utána volt egy nagy ugrás a filmben, sok évvel később, amikor ők felcseperedtek, mert hogy Melissa McCarthy és akkor Octavia Spencer karakterei már gyerekként is jó barátnők voltak, és akkor utána megromlott a kapcsolatuk, nem beszéltek évekig, és itt jön el az a kegyelmi pillanat, amikor azt gondoltam, hogy na lehet vicces lesz mégiscsak ez a film. Melissa McCarthy egy osztály találkozóra elmegy, hívja Spencert, aki nyilván nem jelent meg, hiszen tudományos munkáinak kell élnie, úgyhogy nem fér bele ilyen kis hóbortos osztálytalálkozó. Ezért Melissa McCarthy elmegy Spencernek az óriási megalomán cégéhez, ahol fejleszti az ellenszérumot, vagy hát a szupererőt magának, hogy meghívja Spencert az osztálytalálkozóra személyesen, úgyhogy évek óta nem találkoztak. Ez lehetne egy vicces szituáció, hiszen Melissa McCarthy, mint egy ilyen
lecsúszott
dokmunkás, beállít egy ilyen nagyon menő, gazdag laboratóriumba, ahol egy kutató orvossal, a volt barátnőjével próbál egyezkedni, hogy meghívja őt az osztálytalálkozóra. Ebben én láttam fantáziát, és abban is, hogy Melissa McCarthy egy óvatlan pillanatban egyedül marad a laboratóriumban, és hát tudjuk, hogy ilyenkor csetlik-botlik az ember, és hogy valami kis kalamajkát fog okozni, ez benne volt a levegőben egy kis feszültség, hogy most egyedül maradt Melissa McCarthy, akkor mégis milyen tettet fog végrehajtani, hogyan fogja most így keresztül lőni az egész tervezgetést, amit Spencer kitalált, milyen kalamajkába fog belesodródni. Hát az volt a kalamajka, hogy beleült egy székbe, és ő kapta meg a szupererőt, amit Spencer magának szánt.
És azt magyarázza meg nekem valaki, hogy aki ismeri Octavia Spencert, a színésznőt, az ő tudja nagyon jó, hogy ő milyen testfelépítéssel rendelkező. Valaki, nem akarok body shamingelni, nem akarom leszólni a színésznőt, de egy szuperhősnek nyilvánvalóan egy atletikusabb karaktert képzel el az ember, aki mondjuk például harcedzett, ért mondjuk a fegyverekhez, harcművészetekhez, amit kiegészítve mondjuk a szupererővel egy igazán ütős valaki lehetne. Hát Emily Stanton magának készítette a szupererőt, és itt a szuper tudja az, hogy fizikailag nagyon erős legyen, amit végül ugye Melissa McCarthy kap meg, ami szintén tök mókás, hogy egy egyáltalán nem atletikus valaki lesz határtalanul erős, de az a meggondolás, hogy Emily Stanton végülis miért magának akart ezt beadatni? Hát semmiféle harci előképzettsége nem volt. Nem úgy kellett volna
fűtötte a bosszúvágy.
De nem úgy kellett volna csinálni, hogy kiválaszt egy olyan mondjuk katonát, vagy egy rendőrt, vagy valakit, akinek bármi köze van a harchoz egyébként, és neki adja ezt a csodálatos erőt, akinek mondjuk lehetséges, hogy tudja majd normálisan is használni. Miért magának akart ezt? Ott az Amerika kapitány. Kerestek egy olyan katonát, akinek beadhatják a csodaszérumot, hogy azzal majd legyőzze a gonoszokat. Emily Stanton pedig magának akarta, amikor hát távolról sem úgy néz ki, mint egy elképesztő harcos. Meg a másik fele is, ez neked nem volt kínos, hogy hogyan kell beadni azt a csodaszert?
De nagyon.
Három tűvel a karakter arcába szúrták bele. Az orcájába? Miért az orcájába? Ott nincs izom, nincs ott gerincvelő, vagy mit tudom én, gyakorlatilag az egy bőrréteg, hát oda beszúrták, átszúrták a száját, és a nyelvébe adták gyakorlatilag.
Hát igen, meg hogyha már évekig, tényleg hosszú évekig kísérletezgetett ezen a szupererőn, akkor miért nem lehetett egy ennél kellemesebb beadási módszert is kitalálni, egy szurit például? Miért ne lehetett volna egy olyan átviteli dolgot?
Hát, hogy miért nem lehetett mondjuk a vállába adni, vagy igen, a combjába, igen, ahol van egy csomó izom, meg zsírszövet, meg minden egyéb, ami felszívhatja ezt a dolgot, vagy ha a fejbe kell adni, akkor miért nem mondjuk a koponyába, az agyba, ahol ugye elhiszem, hogy egy ilyen szérum akármit csinál, de konkrétan az orcájába gyakorlatilag átszúrják az orcáját, és a szájába fecskendezik a szérumot? Ennek miért
elme nekem volt? Egyébként itt romlott el a film, mert mondtam a expozíció, ami ígéretes volt, utána jött ez a kis helyzetkomédia, ez is számomra bizakodással töltött el, de utána, hogy belehasítottak a tűk Melissa McCartney arcába, majd a kiképzés, hát ott én már fogtam ugye a fejemet, mert utána jött egy ilyen 30 alkalomból álló tréning gyakorlatilag, és egyszerűen nem tudom, hogy láttam-e már ilyen pusztító ötletet a filmvásznon, de egyszerűen Melissa McCartney a tréning során ellenállhatatlan vágyat érzett a nyers hús iránt, és így falta, zabálta a nyers csirke melleket. Ez rém kellemetlen volt.
És gusztustalan egyszerűen, kitalálta ezt ki, és jó, valaki kitalálta, hogy tegyük bele a filmbe, biztos vicces lett, nem lett vicces, de négyszer volt ez a poén előve a filmbe. Négyszer kellett végignéznünk azt, hogy Melissa McCarthy teletömi a képét nyers csirkemellel, és általában még teleszállja a beszél is közben, csak hogy totálisan kellemes legyen a látvány. Förtelmesen gusztustalan volt az egész, meg az egész románca neki a rákkal, Jason Bateman karakterével, amikor elkezdte vajjal kenegetni a rákollóját, akkor azt hittem, hogy elhányom magam.
Elmentek hát randizni, de igazából az volt a lényeg, hogy információkat húzzanak ki egymásból. Nyilván két szuperhős, titkos ügynök azért megy el. Mindig van egy mögöttes szándék amögött, hogy ők most éppen egy helyen vacsoráznak, de emögött pontosan nem tudom, mi volt a mögöttes szándék, mert egyikük se húzott ki a másikból semmit, maximum annyira jött rá a Melissa McCartney, hogy rák talán mégsem annyira gonosz, mint amennyire ő azt képzelte, és aztán talán azért, hogy még több infót sikarjon ki belőle, elkezdett Melissa McCartney flörtölgetni rákkal, és elkezdte kenegetni vajjal az ollóit.
Itt én már... Ez is halálosan kellemetlen volt. Lassan kifutunk az időből, térjünk rá a filmnek a végére. Ugye a film végén kiderült, hogy két szuper erő van. Ugye egyrészt a nagy fizikai erő, másik pedig a láthatatlanság, ami mondjuk ez talán egy jó pontja volt a filmnek, hogy rámutatott, hogy amúgy maga a láthatatlanság, mint szupererő mennyire haszontalan, hogyha harcra kerül a sor. Egy átlag ember, aki láthatatlanná vált, lehet használni, de nem
feltétlenül. Jó lenne a láthatatlanság, csak hogy ez olyan láthatatlanság volt, hogy miután mondjuk egy sokkolóval lekezelted az ellenfeledet, rögtön ismét láthatóvá váltál.
Ja, hát igen, a saját a képesség gyakorlatilag a saját maga ellen dolgozott.
Igen, tehát ha végig láthatatlan lett volna, akkor hasznos erő lett volna, de így nem tudom, lehet ezt is visznek szánták, hogy láthatatlanul oda settenkedik az ellenség mögé, beleszúrja a sokkolót, utána megint láthatóvá válik, majd kihúzza a sokkolót, és megint láthatatlan lesz.
Ugye általában a hétköznapi bűnözőknél fegyverek voltak, már mint pisztolyok, meg puskák, ami elől meg menekültek folyamatosan, mert hát úgy néz ki, hogy sebezhetetlenek nem lettek. Egyébként egyetlen egy olyan pont vicc volt a filmben, amin én nevettem, amikor kiderül, hogy a fő ellenségünk az egyik polgármester jelölt, aki a szuper gonoszokat maga mellé állítva akarja megszerezni ugye a polgármesteri címet, és később majd elnök is akar, tehát világuralmi törekvései vannak, és egy tipikus megalomán őrült gonoszt kapunk a szemében, aki egyébként szintén szupererős, a rák és lézer is neki dolgoznak, és ugye ez egy régi ilyen érdekesség az ilyen különböző ilyen szuper gonoszoknál, hogy a kedély ingadozásuk alapján megölik a beosztottjaikat, és akkor ott van a névtelen valami hang beosztott, és így hirtelen haragjában megöli, és akkor ez így mutatja, hogy mennyire gonosz. És ebben a filmben is volt egy olyan, hogy az egyik ilyen névtelen, hát itt névvel rendelkező egyébként beosztottját ugye megöli a főgonosz, és akkor egy következő jelenetben pedig éppen érdeklődik, hogy ő, azt hiszem elhozták az öltönyét a tisztítóból, vagy valami hasonló, és akkor mondják neki, hogy hát nem, mert az a Kenny dolga volt, és Kennyt az előbb ölted meg, és akkor így mondja, hogy ah, francba pedig bírtam Kennyt, és akkor Andrewt kellett volna megölnöm, és ezen én kicsit mosolyogtam, hogy így...
Ez tényleg nem olyan... Ez egy jó filmben lenne a legrosszabb poén.
Hát körülbelül, igen, gyakorlatilag, de azért vicces volt, igen, a más filmekben, ahol a pribékek halomra hullanak, itt pedig bemutatták azt, hogy hát ők mégiscsak a neki dolgoznak. Mondjuk azt még így elvártam volna, hogy akkor mondjuk a többi pribék felmond, hogy hát nem akarnak ott dolgozni, amikor akármikor megölhetik őket, de már ennyire menjünk bele. A film vége az volt, hogy egy bombát próbáltak hatástalanítani Melissa McCarthy-ék, hogy fel ne robbanjon a másik polgármester, női polgármester jelölt a
És akkor itt bulin. Kiderült amúgy, hogy három szupererő van, mert a Spencernek a kislánya megjelenik, és ő pedig ilyen szuper gyorsasággal jelenik meg, és ő nagyon sokat segít abban, hogy abból a szituációból végül élve kimeneküljenek, és fel is ajánlja, hogy megfogja a bombát, és mivel szuper gyors, ezért kifut gyorsan a város határán kívülre, és akkor ott valahol eldobja a bombát, hogy semmilyen lakost ne sértsen meg a robbanás. Úgyhogy három szupererő is van. Erre nem volt utalás egyébként, végig csak kettő szupererőről volt szó. Na mindegy. Végül Melissa McCartney hatástalanítja ezt a bombát, úgy, hogy magához szorítja, beleugrik a folyóba, és ott a
víz
felszíne alatt felrobban a bomba. Nyilván nagy csobbanás, meg ilyen nagy szökőár, de hogy, hát nem tudom, túlélte nyilvánvalóan, ezzel nem árulok el nagy spoilert.
Én itt azt nem értettem, hogy ha ez volt a megoldás, hogy a vízbe kell ugrani a bombába, akkor miért nem dobták csak simán bele a bombát a vízbe?
Ez egy kiváló kérdés.
Miért kellett Melissa McCarthy-nak vele ugrani? Mert akkor jó, ott volt egy percnyi feszültség, hogy vajon túlélte, tehát már amikor kihúzták a vízből, egy karcolás sem volt rajta, szóval nem teljesen értettem, hogy ott még miért kell sírni.
Hát azért kellett beleugrania, hogy utána a polgármesternek a cipőjére tudjon vizet hányni.
Ó, tényleg, el is felejtettem ezt a nagyon fontos momentumot.
Még ezt a zicsert kihagyták volna így, a poén zicsert, hogyha nem ugrik bele.
Pedig akkor már kérdeztem volna, hogy miért nem lehetett úgy hatástalanítani, hogy a szupererős Melissa McCarthy, aki egy egész buszt is kilométerekre dobott, megfogja a bombát, eldobja fölfelé, valahol majd ott a stratoszféra körül felrobban, és nem árt senkinek, de hát nem, igen, igen.
Most ebben a beszélgetésben átértékeltem ezt a filmet, paródiaként jó lett volna, csak nem volt paródia számomra egyébként.
Igen, egy rosszul megírt történet, pocsék rendezéssel, kritikán aluli színészi játékkal, és nagyon béna poénokkal. Így tudnám összefoglalni.
Igen, hát remélem, hogy legközelebb egy jobb filmről fogunk beszélni, de egyébként, hát nem is tudom, ajánljuk a hallgatóknak ezt a filmet?
Ezt a filmet semmiképpen.
Ilyen guilty pleasure szintjén?
Nem, én ezt a filmet még guilty pleasure-ként sem ajánlanám a hallgatóknak, mert egyszerűen felháborítóan borzasztó. Nézzék meg minél kevesebben azért, hogy az alkotók lássák, hogy miért ne csináljanak legközelebb. Egyébként Melissa McCarthy-val legközelebb, ha minden igaz, akkor jövőre a Thor Love and Thunderben fogunk találkozni, illetve utána egy még dátum nélküli kis hableány élőszereplős remake-ben fog
hát
szerepelni.
Most már elkezdtem gondolkozni régebben, amikor filmeket kerestem, akár barátokkal, nyilván ilyenkor vígjátékot keresünk. Nekem volt egy olyan szokásom, hogy beírtam Melissa McCarthy nevét, és akkor biztos kidob valami jó vicces vígjátékot, de sajnos annyira egyre lejjebb adja a színvonalat, hogy lehet, hogy ezt a szokásomat is átváltoztatom, és valami más színésznőt fogok beírni kulcsszónak a keresésekbe.